Krisztus feltámadt, bizonnyal feltámadt. Szeretettel köszöntöm a Budafoki Református Gyülekezet tagjait, mindazokat, akik itt vannak a templomban, és azokat pedig különösképpen, akik otthon, nappaliukban, a képernyő előtt követik ezt az Isten tiszteletet. Köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, húsvéti istentiszteletünk kezdetén énekeljük 185. énekünket. Testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádságban, alázatos szívvel álljunk oda a mi Teremtő Istenünk elé. Mindenható Úrunk, drága mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ezekben a furcsa, néha félelmetesnek tűnő hetekben is elkészített számunkra az ünnep pillanatait. Köszönjük neked, hogy ma Jézus Krisztus feltámadását élhetjük át újra, emlékezhetünk rá, erősíthetjük a hitünket benne. És mégis most azzal kezdjük Isten tiszteletünket, hogy megállunk előtted, és megvalljuk előtted, hogy milyen gyenge a mi hitünk. Hogy gyakran elbukunk akkor, amikor igazán próbára teszi az élet, ami feltámadásba vetett hitünket. Hogy amikor a halál, amikor az elmúlás szele csak megérint bennünket, mi gyakran összeomlunk és összeesünk, mert nem elég erős a hitünk benned. És megvalljuk előtted azt is, hogy olyan nehéz most ezekben a hetekben rád figyelni. Annyira hiányzik a templom, a templomi közösség, a gyülekezet valóságos kézzelfogható közelsége. Hiszen mindannyian fogjai vagyunk a körülményeknek. És most, amikor ezek a furcsa, sajátos körülmények vesznek minket körbe, az elszakítottság, a bezártság érzése uralkodik rajtunk, akkor olyan nehezen tudunk rád figyelni. Így kérünk téged, hogy mindezeket most szakítsd ki a mi szívünkből, hogy mindentől függetlenül tudjunk rád figyelni. Kérünk téged, hogy a mi hitetlenségünk, gyengeségünk, félelmeink mind-mind hadd tudjuk letenni a Golgotai kereszthez, és hadd tudjunk Jézussal együtt mi magunk is feltámadni, új életet kezdeni, megújulni, tiszta szívvel és tiszta lelkiismerettel folytatni a mi utunkat. Így könyörgünk együtt is ezért az új, tiszta szívért a Zsoltárossal, és mondjuk együtt, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvérek, halljuk meg most a mi Istenünk bátorító, vigasztaló, erőt adó szavait, az evangélium szavait, ahogyan arról Pál apostol bizonyságot tesz, amikor ezt írja, mert eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Amen. Testvérek, most pedig folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, énekeljük szép húsvéti énekünket, a 356. dicséretünk, mind az 5 versszakát. Ami Isten tiszteletünk, húsvéti ünnepszentelésünk megáldása, jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, a húsvéti evangéliumot, a húsvéti történetet olvasom Lukács evangéliumából, annak is 24. fejezetéből, a 13. verstől a 35. versig tartó hosszabb igeszakaszt. Hallgassuk figyelmes szívvel. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk, ó ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Ámen. Most pedig imádkozzunk, testvérek. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked a húsvéti örömhírt, a húsvéti evangéliumot. Köszönjük neked azt a csodálatos, néha talán felfoghatatlannak, hihetetlennek tűnő hírt, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Hogy van valaki, aki legyőzte a halált, aki nem csak beszélt róla, aki nem csak elméleteket gyártott a halál utáni életről, a halál legyőzéséről, hanem ő maga is átélte a halált, és harmadnapra feltámadott. Köszönjük azt, hogy ez az Úr, Jézus Krisztus, miután feltámadt, nem hagyott itt minket a halál rabságában, hanem visszajött, találkozott ezekkel a tanítványokkal, elmondta nekik az örömhírt, közösséget vállalt velük, és hisszük és valljuk, hogy lélek által itt van most közöttünk is. Így könyörgünk most hozzád, feltámadt megváltó Urunk, hogy add, hogy érezzük a te jelenlétedet, érezzük itt a templomban, érezzük otthonainkban, érezzük legfőképpen a szívünkben, hogy nekünk is hevüljön a szívünk, amikor most a te igédre figyelünk, és téged hívunk a mi életünkbe. Így kérünk téged, hogy ezen a mai napon ez az evangélium hadd lehessen élő és ható, hadd járja át a mi életünket, hadd formálja a mi utunkat, döntéseinket, hadd lehessünk más emberek, miután veled találkozunk. Jézusért kérünk, atyánk, hallgass meg a mi imánkat, kérünk téged, megváltó Urunk, jöjj közénk ezen a mai vasárnapon. Amen. Kedves testvérek, most pedig készülve az ige hirdetésére ének szóval készüljünk, a 171. dicséretünket énekeljük, és így készüljünk az ige hirdetésére. Thank you. Kedves testvére, kedves ünneplő gyülekezet, a mai ünnepi ige hirdetés alap igéje az előbb elhangzott, felolvasott hosszabb történet kontextusában, az egészet figyelembe véve a Lukács evangélium a 24. fejezetéből a 25., 26. és 27. versek Jézus Krisztus szavai az Emmausi tanítványokhoz. Hallgassuk tehát. Akkor ő így szólt hozzájuk: ó ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Ámen. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a különleges húsvéti istentiszteleten, mindenkit, aki csak követi ezt az istentiszteletet, akár húsvét vasárnap délelőtt 10 órától, akár később nézi meg, köszöntök mindenkit. Talán eddigi életünk egyik legfurcsább húsvétja ez a mostani, hiszen nem templomban, hanem kiki otthon, a maga lakásában, házában ünnepli ezt a húsvétot. Nem az a legnagyobb kérdésünk, hogy néhány perccel elkésve az istentiszteletről találunk-e még helyet valahol, hol tudunk befurakodni, vagy éppen a talán kissé kényelmetlen és ideg karzaton jut csak számunkra hely, hanem az a kérdés, hogy hogyan tudjuk megélni a húsvéti közösséget a gyülekezet tagjaival, és legfőképpen Istennel ezek között, a furcsa körülmények között, amelyekben benne most vagyunk. Pedig, ha belegondolunk, akkor pontosan ez a húsvéti, furcsa, különleges, a megszokottól eltérő élethelyzetünk az, ami hasonlóvá teszi ezt a mostani ünnepet az első húsvéthoz. Az a nagy kérdésünk most nekünk, hogy hogyan lehet túl látni a félelmen. Mi lesz velem, mi lesz velünk, és erre a kérdésre hogyan lehet hittel válaszolni? Ugye azt érezzük, hogy majd ha ezekre a kérdésekre megtaláltuk a választ, akkor tudunk igazán ünnepelni, akkor majd jöhet a békés, kedves húsvéti ünnep mindenféle szokásainkkal együtt. De az első húsvét pontosan erről szólt, hogy ezekre a kérdésekre keresték ott és akkor a tanítványok, a Jézus körül lévő első gyülekezet tagjai a választ. És igen, sokakkal beszélgettem az elmúlt napokban, és jönnek a kérdések, a személyes feszültségek, a félelemről, a bizonytalanságról tanúskodó kérdések. Sokan teszik fel azt a kérdést, hogy mi lesz a szüleimmel, mi lesz a nagyszüleimmel, vagy éppen mi lesz velem, önmagammal a következő hetekben, mi lesz a gyermekeimmel, mi fog velük történni, mi lesz a munkámmal, mi lesz a hitelemmel, mi lesz a házunkkal, lakásunkkal, vagy pedig közeledve a templomunkhoz, mi lesz a gyülekezettel, mi lesz az iskolánkkal, mi lesz az óvodánkkal, mi lesz a konyhánkkal, és meddig tart ez az egész, milyen következményei lesznek mindennek, ami személyes és közösségi életünkre. És akkor itt van a húsvét, elérkezünk néhány hét rendkívüli veszélyhelyzet után a húsvét ünnepéhez, és meg kell próbálnunk választ adni mindezekre a kérdésekre. Vagy halasszuk el a húsvétot is, mint oly sok mindent elhalasztottunk eddig. Mondjuk azt, hogy majd, ha minden visszaáll a normális kerékvágásba, majd akkor beszéljünk róla, amikor nyugodtak leszünk, hogy meghallgassuk az evangéliumot, ha legyőztünk minden bennünket fenyegető veszélyt. Azonban pontosan ezt a kérdést, ezt az igazi feszültséget hozza most elénk ez a húsvét, hogy nincs értelme igazából hétről hétre prédikálni, ha nincsen most is, ebben a helyzetben is érthető, befogadható, és minket igazán megragadó üzenetet elmondani nem tudunk. De ugyanígy nincs értelme hétről hétre templomba járni, ha nem érezzük azt, hogy Istennek most is szava van hozzánk, most is üzenete van, amellyel mozgatni, indítani, küldeni kíván bennünket. Mert ez a történet éppen olyan emberekről szól, amilyenek mi is vagyunk. Éppen olyan élethelyzetben, amilyenben mi is vagyunk. És ez a történet amellett, hogy egyszer megtörtént, mindannyiunkról is szól. Nem csupán történelem, nem egy egyszerű történet, amit leírt az evangélista, mert megtörtént, amit elolvashatunk, csodálkozhatunk rajta, talán izgalmasnak és érdekesnek is tarthatjuk, hanem evangélium is egyszerre. evangélium tehát nem csak arról szól, hogy tényeket mond el, hanem arra is hív, hogy éljük át ugyanezt mi is. Az átélésre buzdít, hogy legyünk részesei ennek a történetnek. Éppen ezért most nem csak felidézzük ezt a napot, hanem próbáljuk mi magunk is átélni és részeseivé válni, amikor oda szegődünk a két szomorú, lehajtott fejű tanítvány mellé. Mert hát testvérek, így kezdődik ez a történet. Úton látunk két magányos tanítványt, sétálnak, beszélgetnek arról, ami velük történik. Elég gyakran átéljük, mi is megtapasztaljuk ezt a helyzetet. Megyünk valahonnan, valahová, mind így vagyunk. Vannak történetek, amelyek mögöttünk vannak, és vannak céljaink, előttünk lévő állomások, amelyek felé haladunk, és az a nagy kérdés csupán, hogy értjük-e, ami velünk történik, ami velünk történt, nem biztos, hogy értjük mindazt, ami velünk történt. Hogy tudjuk-e, hogy mi vár ránk, talán erre még kevésbé tudunk biztos választ adni. Ez a két kérdés feszít most bennünket is, és érdekes módon a Szentírás őszintén elmondja, hogy ők sem tudták akkor és ott, hogy mi az, ami mögöttük állt. Nem véletlen, hogy a beszélgetésből ráadásul még vita is kerekedett. Ismerős kép lehet ez is, két barát, aki a közösen megélt, a közösen átélt történetről, annak értelméről és a jövőről beszélget, és nem tudnak dűlőre jutni, vitatkoznak, félre értik még egymást is. Olyan jó lenne, hogyha jönne egy döntőbíró, jönne valaki, aki elmondaná, hogy mi az, ami történt, és mi az, ami történni fog, aki segít érteni azt az utat, amin járunk, amit együtt élünk át, aki ott volt az elejénél, és látja a végét is. Hány ember lehet most így ebben a mostani helyzetben, aki szintén arra vágyik, hogy valaki eljöjjön és segítsen nekik átélni, megérteni azt az utat, amit járunk. És itt kezdődik igazán ez a történet, amikor Jézus egyszer csak melléjük szegődik. Olyan magától értetődő, egyszerű jelenet ez. Sétálnak, és egyszer csak megjelenik ott az a bizonyos harmadik, az a harmadik ismeretlen, megszólítja őket, és elkezd velük menni. Bizonyos értelemben emberileg nézve talán érthetetlen, hogy Jézus mit is keres ott velük. Most támad csak fel, alig pár órája, és rögtön elkezd úton járni ezzel a két tanítvánnyal. Itt van a földön még néhány napig, és feltehetjük a kérdést, hogy miért foglalkozik pont ezzel a két szerencsétlen, névtelen, hitetlen tanítvánnyal. Meg egyébként is nem értenek ők semmit, nem tudnak ők semmit, menekülnek láthatóan a városból, nem kellene hagyni őket akkor. És Jézus nem hagyja őket, hanem együtt megy velük, nem oktatja ki őket, nem ordítja le a fejüket, amit esetleg mi megtennénk hasonló helyzetben. Mert Jézus nem az a fajta, ő csak osztozik az útjukban, közösséget vállal velük. Mi emberek azok után, amin ő keresztül ment, nem fogunk sose átmenni azon, de ha csak valami közelítő módon élnénk át azt, amit ő átélt, csak a tanítványai valamit átélt, ahogy elhagyták őt, nem tűrtőztetnénk magunkat. De ő szépen lassan és finoman közeledik. Először semmi más nem csinál, csak együtt megy velük ugyanazon az úton. Több óráig is tarthatott, amíg ezt a hosszú, több mérföldes utat ott járták, talán hosszú ideig csak némán. Sokat gondolkodtam azon, hogy mit jelentett ez az egyszerű kifejezés, hogy melléjük szegődött. Sokszor érzem azt, hogy magamon is, de másokon is, hogy a legnagyobb fájdalma az embereknek éppen az, hogy nincs az jelen az életükben, nincs senki, aki igazán melléjük szegődne, aki osztozna, aki osztozni akarna az ő útjukon, nincs senki, aki ítélkezés, okoskodás nélkül melléjük szegődne, aki csak úgy szótlanul járná ugyanazt az utat, aki szavak nélkül azt mondaná, hogy szeretnék veled menni, szeretném átélni mindazt, amit te átélsz. Gyakran sokkal inkább olyanok vagyunk, mint egy nagy sportcsarnokban köröket futó ember, aki csak rója a métereket, kilométereket, és sokan látják őt. Talán véleményük is van mindarról, amit csinál. Lehet, hogy ezt suttogva egymásnak elmondják, vagy éppen beordítanak, bekiabálnak, de olyan ember nincs, aki odaállna mellé, aki vele együtt futna, aki vele együtt menne, aki ismerni azt az utat, azt a fáradtságot, azt a fájdalmat, azt a nehézséget, azt a gyakran kilátástalan, reménytelen helyzetet, amiben egy ilyen futó néha belekerül lelkileg, aki tudná, hogy honnan jön és hová megy, aki egész egyszerűen melléje szegődne. Pedig sokan veszik körbe. És Jézus pont ezt a csodálatos és rendkívül ritka és izgalmas dolgot teszi ezzel a két tanítvánnyal, melléjük szegődik, szavak nélkül. Nem mond semmit, először csak velük megy, osztozik az úton, és csak azután kérdez, miután már együtt járják ezt a poros utat, miután ugyanazt a port szívja be, ugyanúgy érzi a nap sütését a bőrén, miután osztozik velük, csak utána szólal meg. Kérdez először, de a kérdése is mindig tűpontosak. Kihozzák és megmozgatják az ember igazán fájó, igazán érzékeny gondolatait és dilemmáit. És mindeközben, miközben beszélgetnek, azt olvassuk, Lukács ezt írja, hogy valami akadályozta a tanítványok látását, és éppen ezért nem ismerték fel, hogy ki az, aki ott sétál velük. Nagy kérdés ez, hogy mi az, ami akadályozta őket. Lukács nem írja le pontosan, valamilyen szinten csak sejteti, de azt hiszem egyértelműen megválaszolhatjuk, hogy ők maguk az oka ennek. Azért nem ismerték fel, mert úgy gondolták, hogy bárki lehet ez az ember, bárki lehet, csak éppen Jézus nem, mert kizárták az ő szívükben a lehetőségét annak, hogy Jézus feltámadt és valóban ott lehet mellettük. Igazán megrendítő a történetnek ez a része, mert ott van Jézus, akiről beszélnek, akinek a története, a nagypénteki események és a húsvéti hírek annyira megrázzák őket, ott van mellettük, akiről beszélnek, de ők nem veszik észre és nem látják meg, nem tudják, hogy ő az. Hihetetlenül megrendítő ez, és elgondolkodtató, hogy milyen furcsa. Róla beszélnek, ott van köztük, de ők nem tudják, nem látják, nem hiszik, hogy ott lehet. És bizony ilyen emberből is, ilyen keresztényből is nagyon sok van körülöttünk is. Járják az életük útját, élik az életüket, keresik Istent, mindenfelé kutatják őt a leglehetetlenebb módokon. Elsősorban magunkban szoktuk Jézust keresni, önmagunkban próbáljuk meglátni, hogy belül mit végezel Isten, aztán várjuk, hogy egyszer csak megjelenjen és boldoggá, teljessé tegye az életünket, mindig a hatásai felől közelítjük meg őt, márpedig ő dönti el, hogy milyen hatást vált ki belőlünk. Aztán vannak, akik nem várnak rá, nem akarják megvárni, amíg Jézus felfedi magát, hanem elkezdenek cselekedni, ilyen-olyan módokon, ezoterikus, asztrológiai módszerekkel próbálnak közelebb kerülni Istenhez, vagy valami túlvilágihoz. Biztonságot akarnak ebben a bizonytalan világban, és úgy döntenek, hogy megszerzik maguknak. Aztán van olyan ember is, aki az egész Bibliát végigolvassa, és szinte görcsösen keres valami bizonyosságot, számtalan lelkésszel beszélt már, de még mindig nem vette észre, hogy az, akit keres, az ott volt végig mellette. Oda szegődött mellé, élete útjára, és végig karnyújtásnyira volt csak tőle. Ami miatt ezek a tanítványok, az emmausiak és mi magunk is gyakran nem látunk, nem vesszük észre Jézust, az a saját gyenge hitünk. Az, hogy nem gondoljuk, nem hisszük el igazán, hogy Jézus Krisztus feltámadt, hogy lehetséges, hogy feltámadt, és nem hisszük el, hogy tényleg oda szegődhet mellénk. Itt értjük meg igazán az igazi feszültségét ennek a történetnek, mert valahol ezt mondja el az evangélista, hogy ha találkozni akarsz a feltámadt Krisztussal, akkor neked hinned kell, hogy ő meg is halt a kereszten, érted? Ők ezt nem hitték el, nem tudták felfogni, hogy Jézusnak meg kellett halnia, értük, és csak siratták a korábban közöttük járt Jézust, aki azonban már meghalt és feltámadt. Ha elhitték volna Jézus halálát, valószínűleg sokkal könnyebben tudták volna a feltámadását is felfogni. Sok mindent elhittek róla. Tetszett nekik sok minden Jézussal kapcsolatosan, hiszen végig követték őt, Jézust a földi életén keresztül. Olyan jó dolgokat beszél, olyan bölcs dolgokat, ezt sokan el szokták mondani és elhiszik. Meg olyan szép csodái vannak, ugye? Általában nem magának próbált új holmikat szerezni, hanem a csodáival is mindig a szegényeket segítette. Nem aranyrudakat szaporított, hanem kenyeret a szegényeknek. És ez olyan szép, le a kalappal előtte. Ilyet olyan kevesen csinálnak. Csak hogy ezek a tanítványok azt gondolták, hogy Jézus 3 éves működése nem más, mint talán egy mai képpel élve, egy hosszúra nyúlt kampány körút, az izraeli elnök választásra készülve. Sok-sok vitával, az ellenséges párt, az ellenséges kampány vezetőivel kapcsolatosan, látványos csodákkal és egy 12 fős szuper kampánycsapattal, és azt gondolták, hogy mindent úgy meg fog változtatni ez a néhány év, amit Jézus ott eltölt, hogyha majd megválasztják, ha majd kikiáltják őt, a királynak, a vezetőnek, akkor majd ő kilépteti Izraelt a római birodalomból, és önálló, hatalmas, gazdag országot alapít. Minden olyan lesz, hogy pont nekik, pont a követőiknek lesz a legmegfelelőbb. És vannak így nagyon sokan ma is. Hiszik, erősen hiszik, hogy Jézus majd megadja azt, amit ők akarnak. Eddig nem volt párom, majd Jézus elhozza, hiszen csak akarja ő is, ez az ő szándéka is. Eddig nem volt sikeres a munkám, a hivatásomban nem értem el eredményt, Jézus csak megadja, nem? Hiszen ezt neki is akarnia kell, ez egy jó és kedves cél. És tényleg azok, tényleg szép és jó céljaink vannak, amiben kérjük Isten segítségét. De ezek nagyon gyakran mégsem történnek meg, mégsem jön el ez a változás. Nagyon sok ember éli át azt, hogy nem teljesülnek be a vágyai. És emiatt a hite is megrendül. Pontosan azért, mert a hite az egy vágyorientált hit. Vágyom valamire, ezért elhiszem, hogy Isten meg tudja adni, és meg akarja adni ezt nekem. És aztán jön a pofon, mert nem kapom meg, vagy nem úgy kapom meg. És aztán végül nem látom meg a mellettem sétáló, velem beszélgető Jézust. Nem veszem észre, hogy ott volt végig az, akire vágytam, akitől vágytam mindenféle áldásra. Mert mást akarok, mert nem kapom meg, és így nem is hiszem el, hogy lehet másképp is, mint ahogy én azt korábban gondoltam. Pedig Jézus pont arról beszél nekik, hogy felkészítette őket. Nem csak ő maga beszélt arról, hogy meg fog halni és fel fog támadni, hanem azt mondja, hogy az egész Szentírás erről beszél. Ezért elmagyarázza nekik, hogy mindennek úgy kellett történnie, ahogyan történt. Nem csak úgy véletlenül, hanem úgy kellett történnie. Nem egy klasszikus prédikációt hallunk, hanem Jézus a lényeget mondja el nekik. Az egész Szentírás kontextusában magyarázza el nagypéntek és húsvét igazi értelmét és jelentőségét. Szerinte ugyanis minden erről szól. Erre mutatott minden az Ószövetségben, ennek kellett történnie, és meg is történt. Lehetne örülni igazából annak, hogy Isten ígérete valóság lett. És milyen nagyszerű, milyen csodálatos, ami itt történik, minden lelkész, minden prédikátor erre az egyszerű reakcióra vágyik, a prédikációja nyomán azt olvassuk, hogy hevült a szívük, miközben ezt hallották. És hát ez a Szentírásnak pontosan a célja, hogy miközben olvassuk, miközben közel engedjük magunkhoz ezeket a szavakat, hevülnie kellene a szívünknek tőle. Mert Istenről szól a mi teremtő Urunkról, és rólunk emberekről, az ő teremtményeiről, és a kapcsolatunkról Istennel, az életünk értelméről. Bárcsak mi is így tudnánk olvasni a Szentírást, ahogyan ott Jézus magyarázta, és az a két tanítvány értette, nem csak az értelmünkkel, nem csak megérteni vágyva, nem csak logikus rendszert keresve benne, mert az is van benne, lehet keresni, hanem a szívünket is belevíve, beleemelve ebbe az olvasásba, és engedni, hogy átjárja, és megérintse a szívünket, hevítse a szívünket, az, amit ott hallunk és olvasunk, amit maga Jézus próbál megmagyarázni nekünk. De kedves testvérek, ez még nem a végső állomás a húsvéti hitben, a húsvéti úton. Fontos lépés rácsodálkozni Istenre. Érezni, hogy a húsvét nem valami távoli, érthetetlen tőlünk eltávolított történet, hanem valami olyan fenséges, isteni történet, ami leborulásra, rácsodálkozásra és csodálatra hív minket. És tudom, hogy sokan, akik részt vesznek ezen az Isten tiszteleten, ebben az állapotban vannak. Hevül a szívük Isten iránt, valamit megéreztek, valamit közel engedtek az evangéliumból, és most csodálkoznak, de még bizonytalanok. Még nem érzik, hogy mindent, valóban mindent átjárna az, amit az evangéliumból megéreztek. Nem érzik, hogy az életük is megváltozott volna. Látszólag ugyanazon a poros úton bandukolnak, nem változtak meg a kapcsolataik, nem változott meg az életük. Talán nem érzik, hogy személyessé vált ez a kapcsolat Istennel. Őket hívom most, hogy figyeljenek, mert ez a történet tovább folytatódik. Nem ér véget azzal, hogy rácsodálkoznak, hogy hevül a szívük. Mert felhevült a szívük a tanítványokhoz, de válasz úthoz érkeztek, egy választás elé kerültek. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus tovább akar menni. Ők pedig hazaérkeztek. És itt jön a következő döntő momentum, hogy mit kezdesz ezzel a felhevültséggel? Mit kezdesz azzal, hogy az evangélium megérinti a szívedet, hogy kialakul valami vágy benned Isten iránt? Itt van a döntés, a szabad döntés pillanata. Jézus nem kérdezkedik be, nem mondja azt, hogy milyen jó lenne együtt vacsorázni, nem akartok esetleg meghívni egy vacsorára, hanem szabad utat enged nekik, szabad döntésre hívja őket. És ők döntenek, behívják, megnyitják előtte az otthont, és közösséget vállalnak vele. Felvállalják ezt a még mindig idegent, aki olyan szépen beszélt az Isten igéjéről nekik. Vacsorára hívják őket, De ennek nem kellett volna kötelezően így történnie, az ő döntésük volt. Ismerek olyan embereket, akik találkoznak Jézussal, akiknek hevül a szíve az evangéliumtól, de ezt nem tudják meglépni, nem tudják behívni őt, hanem hagyják elmenni. Azzal nyugtatják magukat később, hogy talán nem is Isten volt, nem is Jézus volt, akivel találkoztak, hiszen nem volt teljes bizonyosságuk, nem ismerték fel teljesen. Nagyon nehéz kérdés ez az életünkben, hogy hogyan tudom felismerni őt, aki mellém szegődik az úton, hogyan tudok felismerni őt és közösséget vállalni vele, majd pedig elköteleződni mellette. Kicsit hasonlít ez a nagy kérdés az évezredes kérdéshez, hogy létezik-e a nagy ő, akit meg kell találnunk, meg kell ragadnunk, feleségül kell vennünk, hogy férjül, vagy hozzá kell mennünk feleségül. Most ebben nem mennék bele hosszan, hogy mi van ezzel a kérdéssel, de a kérdés sok szempontból hasonlít. Sokan keresik életük párját, és hiszik, hogy valahol van, ott kell lennie, de nem tudják eldönteni egy konkrét emberről, hogy vajon ő-e az, hogy vajon működik-e vele. És sokan azt mondják, hogy igazán azt tesz valakit nagy ővé, hogyha együtt vagy vele, ha majd kimondod róla, hogy ő a nagy ő, ha majd közösséget vállalsz vele, akkor a bizonyosság is teljességgel a tiéd lesz. Akkor meg fogod érteni, hogy őt kell elvenned, mellette kell maradnod, de előtte döntened kell mellette. És a tanítványok valami hasonló helyzetben vannak, amikor behívják Jézust és közösséget vállalnak. Ezzel nyerik meg ezt az ütközetet, hogy kérik, hogy maradjon ott velük. És ő ott marad, leülnek vacsorázni. Nem tudjuk, hogy mi lehetett a vacsorai menü, nem tudjuk, hogy milyen vacsora volt ez igazából. Lehet, hogy ők korábban ott voltak, amikor Jézus az 5000 embert megvendégelte. Tudták, hogy hogyan áldja meg a kenyeret, hogyan köszöni meg mennyei atyának. Vagy hallottak az utolsó vacsoráról, ami pár nappal korábban történt, vagy csak észrevették a sebhelyeket az ő kezén, amikor felemelte a kenyeret, nem tudjuk. A lényeg az, hogy ez a vacsora, ez mindig az ókorban a közösségvállalás legerősebb szimbóluma. Azt jelenti, hogy ismerlek és ismerni akarlak. Melletted vagyok és veled akarok maradni. Ezt jelenti vacsorázni. A tanítványok ezt vállalják fel, amikor behívják Jézust, és Jézus ilyen módon osztozik velük, amikor letelepedik az asztalhoz. És ezzel érkezünk el a csúcsponthoz, a történet lényegéhez. Itt és most ismerik fel, hogy ki az, akit behívtak. És milyen furcsa, Jézus hirtelen el is tűnik mellőlük. Pedig azt várnánk, hogy ott marad velük, és így folytatják együtt, közösen, legalább ezt az estét, de nem történik meg. És akkor feltehetjük a magunk kérdéseit, hogy vajon nem lett volna egyszerűbb alapból, ha Jézus azzal kezdi már az úton, hogy sziasztok tanítványok, itt vagyok, názáreti Jézus vagyok, ismertek engem, gyertek, beszélgessünk egy kicsit, hogy vagytok, hogy éltétek meg ezt az egészet. Bizonyos értelemben talán egyszerűbb lett volna, de akkor ezek a tanítványok nem járták volna be ezt az utat. Akkor nincs ott a megértés a Szentíráson keresztül, nincs ott a rádöbbenés, nincs ott a szív hevülése is, elmaradt volna a személyes döntés pillanata is, és aztán pedig a rácsodálkozás a Krisztussal felvállalt közösség nyomán. Így ezt most mind átélik, mind az övék, és ezen az úton mentek végig. És ezután jön az utolsó epizód, a történet vége, miután mindent megértenek, miután teljesen egyértelmű lesz, hogy kivel találkoztak, egy nagy döntéssel már este, befejezve a vacsorát, egyetlen nagy futással visszarohannak Jeruzsálembe, hogy találkozzanak a többi tanítvánnyal. Valami hajtja őket, valami űzi őket, hogy elmondják mindazt, ami történt velük, hogy kivel találkoztak. Pedig érdekes módon kívülről nézve nem sok minden történt. Találkoztak egy emberrel, majd vacsoráztak, azonban belül történt változás. És ez olyan fontos változás volt, hogy beszélni akarnak róla, el akarják mondani, át akarják adni a többieknek. És valahol ez a húsvéti hitnek az utolsó nagy fontos tulajdonsága, furcsa húsvéti szokás ez, aki csak találkozik húsvétkor a feltámadt Jézussal, az mind el akarja mondani. Nincs olyan ember, nem találkozunk olyannal a húsvéti történetekben, aki magának tartaná meg. Aki azt mondaná, hogy hát ezt most forgatom kicsit a szívemben, de még bizonytalan vagyok, nem mondom el senkinek. Mindenki el akarja mondani, mindenki reményt, hitet akar ébreszteni a barátaiban. És igazából Isten ma sem vár el tőlünk többet. Azt várja el, hogy mondjuk el azt, amit mi személyesen láttunk. Nem nagy prédikációt vár el tőlük. A tanítványok nem azt mondják el, hogy mit értettek meg a Szentírásból, hanem csak azt mondják el, hogy kivel találkoztak. Elmondják, hogy Jézus Krisztussal személyesen találkoztak. És ebből a sok-sok személyes történetből, amit egymásnak mondanak el a tanítványok, tevődik össze, erősödik meg az igazi húsvéti hit. Mert azt olvassuk, hogy amikor ha visszaérkeznek Jeruzsálembe az emmausi tanítványok, amikor elmondják, hogy kivel találkoztak, őket éppen azzal fogadják a jeruzsálemiek, hogy na igen, mi is találkoztunk vele, képzeljétek el, mert Jézusnak már nem akadály ekkora távolság. És igen, az egyik legizgalmasabb el nem mondott története a Szentírásnak az, hogy Jézus megjelent Péternek is. Már ott és akkor húsvétkor. Nem tudjuk, hogy miről beszéltek, de a tanítványok megtudták, hallották és megerősödött a hitük, miután elmondta Simon Péter, hogy Jézus őt is meglátogatta. Kedves testvérek, ez a történet a mi történetünk is, hiszen mi mindannyian úton járunk, éljük a saját személyes életünket, de jó, ha tudjuk, hogy Jézus ott van mellettünk, mindannyiunk mellé oda szegődik, mint ahogy ez a két névtelen emmausi tanítvány ezt átélte. Velünk együtt utazik. A kérdés az, hogy engedjük-e neki, hogy az igén keresztül kérdezzen és tanítson bennünket. Amikor úgy érezzük, hogy döntés elé állít az élet, akkor vállaljuk-e vele az igazi közösséget, döntünk-e mellette. Engedjük-e, hogy az életünkbe belépjen, és ott elmondja, hogy mi is Istennek a véleménye a mi életünkkel kapcsolatosan. Végül pedig, ha megtapasztaljuk a jelenlétét, akkor vállaljuk-e annak a kockázatát, hogy mindezt megosztjuk másokkal? Elvisszük-e ezt az örömhírt másoknak, és elmondjuk-e? Milyen csodálatos lenne, hogyha végre ezt a személyes találkozást ezt át tudnánk élni. Ha erről szólna ez az ünnep, hogy Jézussal nem csak itt a templomban, hanem otthon, a nappalinkban, családunk legbensőségesebb közösségében is találkoznánk, és ahogyan az egymástól elválasztott jeruzsálemi és emmausi tanítványok találkoztak később, mi is majd, amikor újra találkozunk egymással itt a templomban, egymásnak mondanánk el, hogy te képzeld, milyen nagyszerű volt, én ezekben a hetekben találkoztam a feltámadt Jézussal, ott volt mellettem, amikor féltem, amikor reménytelen voltam, vigasztalt és bátorított. Te nem találkoztál vele? Olyan jó lenne, hogyha erről tudnánk beszélni, hogy elmondanánk egymásnak, hogy képzeld, éreztem, hogy velem volt, amikor tanítani kellett a gyerekemet olyan tantárgyakból otthon, amelyekből én is majdnem megbuktam az iskolában. Vagy képzeld, velem volt, ott volt, amikor összezárva töltöttünk sok-sok időt a párommal, pedig lehet, hogy a nászút óta nem volt ilyen. Vagy képzeld, ott volt, velem volt, amikor teljesen egyedül voltam a karantén idején. Velem volt, amikor nehéz volt a szívem a jövő miatt, vagy éppen a múlt terheit hordoztam, és hidd el, ugyanaz a Jézus volt, akit megfeszítettek, értem és érted, és aki feltámadt, aki a mi megváltó Urunk, itt és most, itt van közöttünk is. Amen. Kedves testvérek, most hajtsuk meg fejünket, és imádságban válaszoljunk a mi feltámadt Urunknak. Drága Jézusunk, megváltó Urunk, köszönjük neked azt, hogy a mi szívünk is hevülhet, amikor a Szentírás igéit halljuk. Köszönjük, hogy élő történet ez, amiben minket is hívsz, hogy éljük át, hogy a mi utunk is legyen az emmausi tanítványok útja. Köszönjük neked, drága Jézusunk, hogy te oda szegődsz a névtelen tanítványok mellé is. Te nem csak a nagyokkal és erősekkel foglalkozol, hanem azokkal is, akiknek kérdése van, akiknek gyenge a hitük, akik talán fel sem ismernek téged elsőre. Köszönjük ezt a hűségedet, ezt a türelmedet, ezt az alázatodat. És azért könyörgünk, hogy minél többen érezzék meg, lássák meg a te arcodat most, ezen a furcsa és különleges húsvéti vasárnapon. Könyörgünk azért, hogy felismerjünk téged, hogy szívünk hevülése abban végződjön, hogy meglátunk téged, ahogy ott vagy mellettünk, közösséget vállalsz velünk, attól, hogy dönteni tudjunk melletted, hogy behívjunk téged a mi életünkbe, hogy megmutassunk neked mindent úgy, ahogy van, felvállalni a régi, titkos, talán elfeledett bűnöket, azokat a sérelmeket, fájdalmakat, amiket senkinek nem tudunk elmondani, azokat a kérdéseket, azokat a titkos vágyakat, amit senki sem ért meg rajtad kívül. Ezeket hadd tudjuk mind oda adni neked, és hadd fogadjuk el a kenyeret és a bort, a te testedet és véredet, a kereszten értünk adott testedet és véredet a te kezedből, a te átszegezett kezedből. Így könyörgünk, Urunk, hogy hadd tudjuk átélni ezt a közösséget. És kérünk téged, hogy legyen bátorságunk, ha átéltük mindezt, erről számot adni, elmondani. Ha másnak nem is, a tanítványoknak, a társainknak, egymásnak, építeni egymást, mindazáltal, amit veled átélünk. Hiszen hisszük és valljuk, hogy te itt is közöttünk vagy, most is közöttünk vagy. Ez nem egy lezárt történet, hanem a te lelkeddel itt vagy közöttünk ma is. Így könyörgünk a mi gyülekezetünkért, hogy ezekben a nehéz hetekben te őrizd meg ezt a nyájat. Te maradj, te légy velünk ott, amikor be vagyunk zárva a mi lakásainkba. Te vigasztalj, te bátoríts, te erősíts mindannyiunkat. És könyörgünk azokért, akik most különösen nehéz terheket hordoznak, a gyászolókért, azokért, akiknek beteg, megbetegedett bármelyik rokonuk, barátjuk, ismerősük. Könyörgünk azokért, akik betegséggel küzdenek, orvosokért, ápolókért. Könyörgünk azokért, akik nehéz döntéseket hoznak meg, legyenek akár egyházunk, városunk, országunk vezetői. És kérünk téged, hogy amikor újra találkozunk majd ebben a templomban, te add, hogy a boldog rácsodálkozás pillanatában a veled átélt nagyszerű út élményeit tudjuk megosztani. A feltámadt, értünk közben járó Jézus Krisztus nevében kérünk, Atyánk, hallgass meg most ezt az imádságot. Amen. Most pedig együtt is közösen imádkozzunk a mi Urunktól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki csak követi ezt az Isten tiszteletünket, és innen is áldott békés húsvéti ünnepet kívánok mindannyiunknak. Még néhány percig maradjunk együtt, hallgassuk meg a hirdetéseket, hogy tudjunk közös dolgainkról. Ahogyan azt talán tapasztalhattuk is, most előre nem látható időpontig, a személyes találkozásra járó alkalmakat online módon próbáljuk lebonyolítani és átélni. Nagyon pozitív tapasztalataink vannak ezekről a lehetőségekről, próbáljunk élni velük, keressük a csoportvezetőkkel a kapcsolatot, és próbáljunk kapcsolódni ezekhez az online csoportokhoz. Hirdetem tehát, hogy a heti állandó alkalmaink jelentős részét így megtartjuk. Kedden, szerdán, csütörtökön esténként bibliaóráink vannak, illetve a konfirmációs és ifjúsági alkalmakat is megtartjuk. Ezen kívül pedig a gyülekezetünk Facebook oldalára naponta írásos áhítatokat töltünk fel, illetve péntek esténként 21 órától ima közösséget tartunk. Szintén a gyülekezet Facebook oldalán lehet kapcsolódni ehhez, keressük ezt az oldalt, illetve a lelkészeket. Egyúttal pedig hirdetem, hogy holnap húsvét másodnapján délelőtt 10 órától szintén Isten tiszteletet tartunk, amelyet online módon közvetítünk, hívjuk és várjuk a testvéreket, hogy legyünk így is közösségben, és egy hét múlva, vasárnap délelőtt 10 órától ismét Isten tiszteletet fogunk tartani. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk ezen a héten a gyülekezet szolgáló vezetőiért, illetve egyházunk vezetőiért, hogy megtalálják ezekben a hetekben a lehetőséget, a hívást, hogy a mi Úrunk hogyan hívja őket továbbra is a nyáj körül való szolgálatra. Egy teljesen új lehetőséget is szeretnék hirdetni és hívni a gyülekezet tagjait. Húsvét és pünköst között egy 7-7-es, 49, illetve hát tulajdonképpen 50 napos közös imádságra hívjuk a testvéreket, amely a Szeresd a várost jelmondat felszólítás köré rendeződik, és a keresztény ember közösségvállalását és felelősségét járja körbe. A városa, a környezete szempontjából. Minden nap egy-egy igeszakaszt, illetve néhány magyarázó gondolatot és ima témát fogunk együtt olvasni, és mindezek segítségével fogunk közösen bejárni egy utat pünkösdig, amit talán reményeink szerint már esetleg együtt fogunk megünnepelni itt a templomunkban. Az érdeklődőket, a résztvevőket, akik szeretnének mindenben részt venni, biztatunk arra, hogy jelentkezzenek a lelkészeinknél. Átadom a szót most a gondnok úrnak.
Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Bízunk ebben a húsvéti hírben, örömben. Szeretettel köszöntöm a gyerekeket, szülőket, nagyszülőket, kicsiket és nagyokat, azokat, akik rendszeresen megjelentek itt a templomban, és most is rendszeresen követik az istentiszteletet, és azokat is, akik esetleg először hallják a híreket Budafokról, a Budafoki Református Gyülekezettől, és reméljük, hogy majd csatlakoznak hozzánk először online, aztán fizikai módon is. Kérjük így a testvéreket, hogy figyeljék a feltámadás.hu honlapunkat, ahol minden aktuális hír megtalálható, illetve a Facebook oldalt is. A presbitérium döntése alapján azt kértük a jelen helyzetben is úrvacsorázni vágyóktól, hogy csatlakozzanak a Duna TV-n közvetített 9 órakor kezdődő húsvéti úrvacsorás istentisztelethez, és úrvacsorázzanak az otthonaikba. Tapasztalataikról, élményeikről kérjük jelezzenek vissza a lelkészeknél, presbitereknél és más munkatársaknál, valamint a gyülekezet elektronikus levél címén. Javasoljuk, hogy adják le a jelentkezéseket, ugye április 17-ig meghosszabbítottuk az óvodába, fontos lenne, hogy minél hamarabb tudjuk, hogy kikre számíthatunk. A részletek az óvoda honlapján megtalálhatók. Mindenképpen reménykedünk abban, hogy a gyülekezeti tábort augusztus 20-a és 26-a között meg tudjuk tartani Balatonszárszón. Kérjük, hogy az érdeklődők jelentkezzenek a honlapon. A helyzet függvényében az anyagiakat terveink szerint július elején fogjuk véglegesíteni. Tehát mindenki, aki úgy gondolja, hogy szívesen eljönne közénk a táborba, az jelentkezzen a honlapi linken található adatokkal. A kisjövedelmű és nagycsaládos testvérek részvételének a támogatására már indítottunk gyűjtést, kérjük azokat, akik ebben tudnak segíteni, járuljanak hozzá, fejezzük ki ezzel is a közösségünk egységét. Zajlik az adóbevallás is, kérjük, hogy 1%-ot a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak és a Magyarországi Református Egyháznak is utaljanak, illetve erre buzdítsák a nyugdíjasokat, fiatalokat, akik esetleg nem is fizetnek adót, de a rendelkezésük az fontos az alapok felosztása kapcsán. A honlapon ezek az adatok is megtalálhatók. A gyülekezet kiadásai is növekednek, az intenzívebb online jelenlét és a krízishelyzet miatt is. Kérjük a testvéreket, hogy lehetőség szerint az online persejpénzt azt fizessék be, utalják át gyülekezetünk számla számára. A szükséget szenvedők támogatására diakónia alapot hozunk létre. Pál Sándor pótpresbiter testvérünk 500.000 forinttal támogatta az alap indulását. Kérjük, hogy aki tud, az járuljon hozzá, hiszen előreláthatólag, amikor véget ér az a krízishelyzet, akkor is meg fognak jelenni jelentős számban azok, akiknek segítségre van szükségük. Tehát akik igénylik a segítséget már most is, azok jelentkezzenek telefonon vagy elektronikus levélbe lelkészeknél, presbitereknél, ismerős gyülekezeti tagoknál. Áldás békesség!
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, húsvéti istentiszteletünk végéhez érkeztünk. Énekeljük záró énekünket, a 489. dicséretünket, majd pedig vegyük Isten áldását. Istennek népe, fogadjátok végezetül az Úr áldását. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott, békés húsvéti ünnepet kívánunk. Áldás, békesség.